Kedves kollégák, mindenkinek kellemes délutánt kívánok. Idő van, 10. előadáshoz érkeztünk, szabályzás technikából. A mai előadásnak a fő témája az a nem lineáris rendszerek szabályozása lesz. Némi adósságot kell még törlesztenem a állapotteres tervezéssel kapcsolatban, ami a diszkrét idejű esetet illeti. A nem lineáris rendszerek szabályozás az egy igen nagy terület. Egy dologra fogunk koncentrálni, az inkább egy analízis jellegű feladat lesz, kevésbé egy szintézis jellegű, kevésbé a szabályzó tervezésre koncentrálunk, mint inkább a stabilitás fogalmának a kiterjesztésére lineáris esetre. Annál is inkább, mert vélhetően ezek az eredmények azok, amelyek nem csak szabályzás technikában, hanem másutt is hasznosulhatnak. Ugye a szakirányválasztás időszaka van, ma lesz az IIT-n a szakiránytájékoztató. 5-től az előadás után az IB310-es teremben kezdünk, egy rövid bevezetővel, és utána 3 laboratóriumot lehet majd végigjárni. Néhány szó a zárt helyi dolgozatról. Itt vannak az eredmények, összehasonlíthatják a saját évfolyamuk teljesítményét a korábbi évfolyamokéval. Azt hiszem egész jónak mondható. Ezen a héten pénteken kerül sor a Pót ZH-ra. 2 terem lesz. Ugye ebből a fél évtől kezdve a beleszámít a vizsgai jegybe a ZH-nak a jegye. Emiatt nyilván lesznek olyanok is, akik eljönnek javítani, hogy azt a pontszámrészt feljebb tornásszák, ami ebből a ZH komponensből jön ki a vizsgán. Most azok, akik javítani szeretnének, azok a CH Max terembe jöjjenek pénteken, akik pedig nem írtak ZH-t, azok az E1B terembe jöjjenek. Ugye 14-15-kor szeretnénk elkezdeni, tehát az lenne a hasznos, hogyha néhány perccel előtte érkeznének azok, akikre ez vonatkozik. A visszakérdezett anyag az természetesen nem változik, nem változik a kérdések nehézsége sem, tehát ugyanaz az anyag, ugyanarról az anyagról lesznek kérdések a Pót ZH, mint a ZH. Az egyik példát a ZH-n, azt én javítottam, és valamilyen okból elég sok helytelen megoldás érkezett, úgyhogy ezt szeretném nagyon gyorsan itt bemelegítésképpen megoldani. Mind a két csoportban szerepelt ilyen típusú példa. Ez klasszikus példa, egy nagyon egyszerű szabályzó tervezésről szól. Ezért is tartom hasznosnak megoldani, hiszen ilyen típusú példával a Pót ZH-ban, meg hát a vizsgán az első részben is lehet majd találkozni. Ugye az ismeretes, hogy a vizsgának az első része az teljesen hasonló az ZH-hoz, csak ugye nyilván ott inkább olyan kérdésekre fogunk koncentrálni, amelyek abban az anyagrészben szerepelnek, amiket az ZH után hangzott itt el. Hát itt a feladat az egy szabályzó tervezése volt, egy nagyon egyszerű szakaszhoz. Egyszerű, hogy még kézzel is mindent ki lehessen számolni. Ugye az 1/S/1+5S volt a szakasz átviteli függvénye. Soros kompenzátort kellett hozzá tervezni, fel volt kínálva összesen 2 lehetőség, vagy egy PD, vagy pedig egy PI típusú szabályzó közül lehetett választani. A választáshoz pedig azt adtuk meg, hogy nulla maradó hibá kell, hogy keletkezzen egységugrásba menő, vagy alapjel mellett, illetve hát minimális típus számra szeretnénk törekedni, tehát fölöslegesen integrátorokat nem szeretnénk bevinni a szabályzási körbe. Ezek alapján, az előírások alapján egyértelműen adódik a választás a két szabályzó lehetőség között, hiszen a szabályzási kör típus száma eleve biztos, hogy legalább egy, hiszen egy integrátor már van a szakaszban, ez biztosítja azt a típus számot, ami ugye ahhoz szükséges, hogy a maradó hiba egységugrás alapjel esetén nulla legyen. Hogyha P-i szabályzót választanánk, akkor ez a típus szám ez tovább növekedne kettőre. Hogyha PD típusú szabályzót választunk, akkor ez megmarad egynél. És utána minimális típus számra törekszünk, ezért itt a PD típusú szabályzó a helyes választás. Ha ezzel a választással élünk, akkor a felnyitott kör átviteli függvénye ugye úgy adódik, hogy vesszük a PD szabályzó átviteli függvényét, ami hát egy rögzített alakban adódik, van benne egy P tag, és van benne egy D tag, egész pontosan egy közelítő D tag, és ez szorozza a felnyitott körben még a szakasz átviteli függvénye, és a szakaszban az idő állandó, az pedig 5. Abban az esetben, hogyha PD szabályzót választotta a hallgató, akkor azt is megadtuk, hogy a TD és a TC aránya az milyen, mivel egyenlő. Ugye ez az a bizonyos túlvezérlés, tehát hogy az állandósult értékhez képest mennyivel nagyobb beavatkozóelet engedünk meg, amikor a deriváltban ugrás következik. Most itt ez az érték, ez 4, tehát a TD időállandó az a négyszerese a TC időállandó. Ugye ez nagyon egyszerűvé teszi a kiejtést, hiszen ha közös nevezőre hozzuk itt az átviteli függvényét a szabályzónak, akkor itt 1 plusz 5 TC-t kapunk, alól pedig az 1 plusz TC-t. Ezt szorozzuk meg, tehát az 1 peres szer 1 plusz 5 S-sel. Nyilván kiejtjük, nekünk ez a tervezési stratégiánk, a szakasznak a pólusát. Ebből a kiejtésből rögtön adódik a TC egyenlő 1 és a TD egyenlő 4 érték, amivel a paramétereknek már a kétharmadát meghatározottuk, ami a szabályzót illeti. Ami hátra van, az még az AP-nek a meghatározása. És az AP meghatározásával kapcsolatban találkoztam számos hibás megoldással, és ez az oka annak, amiért ezt a példát itt egyáltalán előveszem. Ugyanis valamiért nagyon sok hallgató egy aszimptotikus közelítés alapján próbálta meghatározni itt az AP-t. A pontos AP-re vagyunk kíváncsiak, amit az egyenletekből tudunk meghatározni. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy először kiszámoljuk az omega C-t, és abból pedig kiszámoljuk majd az AP-t. Tehát egy egyenlet vonatkozik az omega C meghatározására. Ezt az egyenletet a fázis tartalék definíciójából kapjuk. Minden radiánban számolunk. Ugye a fázis tartalék az pi per 4 volt ebben a példában, akkor definíció szerint ezt ugye úgy kapjuk meg, hogy a pihez hozzáadjuk a fázist az omega c helyen. Még egy s is van. Ennek az integrátornak a fázisa függetlenül a frekvenciától mindig mínusz pi per 2. Ennek a tagnak a fázisa, azt persze már tudjuk, hogy a TC az itt egyenlő 1-jel, pedig, miután nevezőben van, mínusz arcus tangens egy. Az egy az a képzetes rész per a valós rész ebben az esetben. Itt mind az S helyre J omegát írunk, akkor a képzetes rész az egy, és ezt kell még megszorozni a keresett omega C-vel. Akkor ebből az adódik, hogy a atan omega C az a pi per 4, ahonnan pedig az omega C-t meghatározhatjuk az éppenséggel pont 1. Ami pedig ezek után még hátra van, az az AP-nek a meghatározása. Ezt az omega C definíciójából tudjuk meghatározni, és ezen a helyen a felnyitott kör átviteli függvényének az abszolút értéke, S helyére tehát J omega C-t helyettesítve, egy kell, hogy legyen. Az omega C-t már megkaptuk, tehát ez az abszolút érték nem fog mástól függeni, csak az AP-től. Tehát amit itt kapunk, az az, hogy AP szorozva, ennek az abszolút értéke, ha az S helyére J omega C-t helyettesítek, hogy az 1 plusz J omega C TC, a TC értéke az 1, omega C értékét épp az imént határoztuk meg az 1, valós résznégyzete meg képzetes résznégyzete az 2, és ezt kell a gyök alá raknunk, természetesen a nevezőben, 1 per gyök 2, a gyök 2 az ebből a tagból adódik, és hát ez pedig az S helyére behelyettesítve a J omega C-t, egy tisztán képzetes szám, aminek az abszolút értéke maga az omega C, de az 1, tehát ez az 1-es ebből az S-ből adódik. Ennek kell egyel egyenlőnek lennie, ahonnan az AP értéke az gyök 2. Hogyha az aszimptotikus közelítésből indulunk ki, ami hát ugye rossz eredményre vezet, akkor ugye az omega C az az 1, 0, akkor az AP egyenlő 1 érték jönne ki, de az itt helytelen. És valamiért nagyon sokan számoltak ezzel a megoldással. Nekem az a gyanúm, hogy valamilyen hallgatói wikin terjedhet egy olyan megoldási módszer, amelyik azt mondja, hogy az AP az az omega C-vel egyenlő. De hát ez általában nincs így. Nos, mai alkalommal tehát két nagy anyagrésszel kell foglalkoznunk. Az egyik az a befejezése a diszkrét idegű állapotteres tervező eljárásoknak, a másik pedig a nem lineáris stabilitás. Én mindig szoktam néhány fóliát mutatni az előző részek tartalmából. Ez hosszú ideig egy hosszadalmas lista volt arról, hogy milyen fogalmakat tanultunk, néhányszor pedig leertál arról, hogy milyen szabályzókat, esetleg milyen tervezési eljárásokat. Amit most kitaláltam, az az, hogy egyfajta dicsőségtáblát vetítek ki azokról, akiknek a neve már felmerült a szabályzás technikával kapcsolatban, és akikre utaltunk is valamilyen okból, nem tudom ki az, akire többé-kevésbé emlékeznek. Ugye Drebbel volt, aki aranyat akart csinálni, de csirketkelkedtetőt csinált, egy hőmérséklet szabályzót valósított meg. Sir George Airy volt az, aki a Greenwichi csillagvizsgálóban egy követő szabályzót csinált, és annak a mechanizmusnak a stabilitására vonatkozó analízist elvégezte. Bode, hát az ő neve nagyon gyakran előkerült, tehát biztos, hogy ismerős, hozzáfűződik a Bode-féle stabilitás kritérium, legalábbis, ami ezt a tárgyat illeti. Általában ugye ezeknek a úriembereknek más eredményeket is köszönhetünk, ugye nyilván azoknak az eredmények kapcsán kerültek ők elő, ami a szabályzás technikához köthető. Hurwitz szintén kritérium, Ruttal közösen, Nyquist kritérium, Shannon mintavételezés, Smith ugye a prediktor, Aki még volt, az a Watt, a sebességszabályzás, Ackermann, ugye ő, neki köszönhetjük az Ackermann képletet, Gram, nem tudom, rá emlékeznek-e, ugye a Gram matrixot használtuk, mikor az irányíthatóságot bizonyítottuk be. A Kelly Hamilton, itt a Hamilton az rosszul szerepel, ő az igazi Hamilton. Hát a Kelly Hamilton tétel használtuk fel többször, ugye, amikor időtartományban vizsgáltuk az állapotteres leírásokat. Kálmár Rudolf, egy magyar származású, hát matematikus, mérnök matematikus, szabályzástechnikus, ahogy tetszik. Ugye őneki köszönhetjük a kritériumokat, az irányíthatóság és a megfigyelhetőség vizsgálatára, illetve a rendszerek felbontását, a irányítható, nem irányítható, megfigyelhető és nem megfigyelhető rendszerre, illetve ezek kombinációja. Sperry, ő készítette a robotpilótákat a repülőgépekhez, ugye ez is egy komoly szabályzástechnikai alkalmazás. Diophantosról sajnos nem találtam képet sehol. Őneki az egyenlet, az róla elnevezett egyenleteket használtuk. Hát ők voltak azok, akikkel többé-kevésbé talán nem felejtettem ki senkit. Ja, a Minorskit kifelejtettem, ugye ő volt a PID szabályzónak a kitalálója, de róla se találtam sajnos fényképet, úgyhogy ezért ő itt nem szerepel. És néhány szó arról, amit a központi témája ennek a tárgynak, ugye az maga a visszacsatolás. Azt csináljuk, ugye egész fél évben gyakorlatilag azt csináljuk, hogy ilyen jellegű rendszereket vizsgálunk, ahol egy szakasz kimenetét visszacsatoljuk, összehasonlítjuk valamilyen módon az alapjellel, és egy beavatkozó jelet állítunk elő. A visszacsatolás az az alapvető eszközünk itt az egész fél év során, hogy az R és az Y jel között egy kívánt dinamikus viselkedést érjünk el. És hát egy egész leltárt lehet most már csinálni azokból a szabályzókból, amelyek segítségével bizonyos célokat meg tudunk a fél évben kitűzött célokat valósítani. Természetesen az, hogy ide milyen szabályzót teszünk, az egy korlátos halmaz, nem tehetünk akármilyet. Több dologra is figyelemmel kell lennünk. Egyrészt, ugye, ha ezt a szabályzót mi a szakasz modellje alapján tervezzük, már pedig ebben az egész fél évben így jártunk el, akkor ettől a szabályzótól annyira jó zárt körű viselkedést várhatunk el, amennyire a modellt éppenséggel ismerjük. A másik korlátozás volt, amit rendre figyelembe kellett venni, mikor ezt a szabályzót megterveztük, az az, hogy ez a beavatkozó jel, amit itt valójában ez a szakasz elfogadni képes, az korlátos. Ez nem lehet tetszőlegesen nagy. Nem tudunk tetszőlegesen gyors zárt kört alkotni, tehát a szabályzó tervezésekor erre is figyelembe kell venni. És ha ezekre figyelemmel vagyunk, akkor tulajdonképpen fel tudjuk sorolni azt, amit ebben a fél évben meg tudunk valósítani. Tehát ugye be tudjuk állítani a statikus tulajdonságokat, meg tudjuk változtatni a körerősítést és a típus szám. Ezen túl még a tranzienseket is be tudjuk folyásolni. Előírt helyre tudunk rakni egy domináns pólust, be tudjuk állítani a fázis tartalékot, vagy pedig a sávszélességet, ha megfelelő szabályzót tervezünk. Tudunk még labilis szakaszt is stabilizálni, ugye ezt elsősorban az állapot visszacsatolással tettük meg, hogy tetszőleges helyre tudunk küldeni zárt körű pólusokat, még akkor is, hogyha a felnyitott kör pólusai azok a jobb félsíkon helyezkedtek el. Nagyon fontos, és ezt máshogy is lehet használni, hogy képesek vagyunk a szabályzóba egy olyan elemet betenni, amely a szakasz belső jeleit is becsülni tudja, vagy megfigyelni tudja, ezt neveztünk megfigyelőnek. Ezt több esetben is felhasználtuk. Abban az esetben is tudunk szabályzót tervezni, hogyha itt a szakaszban valamilyen kisebb vagy nagyobb holtidő szerepel. Ugye a nagyobb holtidő kezelésére a Smith Predictort használtuk fel. Tudunk olyan szabályzót is tervezni, ahol a zárt kör rendszere, a zárt kör az egy véges impulzusválasztó szűrő lesz. Képesek vagyunk a zárt kör pólusait, tehát tetszőleges helyre áttenni, sőt, zavart is el tudunk nyomni, vagy becsülni tudunk. Egyelőre ezeket valósítottuk meg. Ha egy gyors leltár, volt soros szabályzó, volt annak mintavételes megvalósítása, ez a PID szabályzó család volt. nem diszkrét idejű esetben volt Smith prediktorunk, volt két szabadságfokú szabályzónk, sőt volt deadbeat szabályzónk, ez a véges beállású rendszert eredményező szabályzó volt, és hát voltak állapotteres szabályzóink is, itt tartunk nagyjából most, volt ennek egy folytonos változata, és hát volt ennek egy tulajdonképpen teljesen hasonló belső hatásvázlattal rendelkező diszkrét idejű változata. Ugyanazok az algebrai módszerekkel terveztük meg annak az elemeit is. Annyi volt a különbség, hogy néhány esetben a diszkrét és a folytonos idejű esetek között némi eltérést volt tapasztalatú, egy-egy egységmátrixot ide vagy oda el kellett helyezni, de erre nyilván a tervezéskor azért figyelemmel kell lenni. Mi az, amit nem csináltunk? Talán azért érdemes erről is szólni, hogy el lehessen helyezni a mai a napra készebb eredmények között azt, hogy miről szól ez a tárgy, hiszen ez egy alaptárgy, a szabályozás technika. Tehát kitűzhetnénk azt a célt, hogy amikor előállítjuk ezt az út, akkor törekedjünk arra, hogy a felhasznált teljesítmény minimális legyen. Ne akármilyen út adjunk ki, törekedjünk arra, hogy a lehető legkisebb hibát érjük el, ugyanakkor az kikért teljesítmény, az minimális legyen. Ezek az optimális szabályzó tervezési feladatokra vezető elgondolások. Kezelhetnénk azt is, hogyha a szakaszban bizonyos paramétereket nem ismerünk pontosan, csak mondjuk azt az intervallumot ismerjük, amelyben az értéküket fölveszik. És ilyenkor is megpróbálhatjuk garantálni az átkő stabilitását, amikor ilyen ismeretlen paramétereink vannak. Ennél sokkal bonyolultabb probléma az, amikor tudjuk a szakaszról, hogy különböző üzemmódokban működik, és minden üzemmódban neki más a modellje. És mindegyik modellhez tudunk mi szabályzót tervezni, de a kérdés mégiscsak az, hogy hogyan kapcsolgassunk ezek között a szabályzók között, esetleg párhuzamosan futtassuk a szabályzókat, és mindig súlyozzuk a kimenetüket, vagy az egyik szabályzóból kapcsoljunk át a másik szabályzóba. Ilyenkor az is érdekes kérdés, hogy a szabályzó belső állapotaival mit csináljunk, amikor átkapcsolunk az egyik szabályzó belső állapotait, hogyan tudjuk beinjektálni a másik szabályzó kezdeti állapotaiként, hogy az átkapcsolás minimális tranzienssel jár. Hasonló kérdés a szabályzó adaptív hangolása. Meg lehet próbálni érzékelni azt, hogy a szakasz modelljében valami változott. Például az öregedésnek köszönhetően a súrlódás megnő egy mechanikai rendszerben, vagy bizonyos elemeknek a karakterisztikája megváltozik. Hogyan lehetne automatikusan beavatkozás nélkül megváltoztatni ezt a szabályzót? Egyáltalán nem foglalkoztunk olyan rendszerekkel, ahol több bemenet és több kimenet van, amelyek között kereszthatások is vannak. Ma egy kicsit fogunk foglalkozni nem lineáris rendszerekkel, de csak ami a stabilitást illeti. Megtehetjük azt is, hogy egy olyan szabályzási kört, amit egy szabályzóval és egy szakasszal együtt kapunk, azt egy következő szabályzási hurokban az új szakasznak tekintünk. És még elérakunk egy másik szabályzót. Lehet ebből több is, ebből hierarchiát építhetünk fel, kaszkád módon egymás után kötjük ezeket a szabályzókat, ilyenkor hierarchikus rendszereket kapunk, a valóságban ilyenek is vannak egyébként, kérdés az, hogy ezeket hogyan szabályozzuk. Mi történik akkor, hogyha eseményvezért rendszereket kell szabályoznunk, tehát bizonyos események hatására változnak a jelek, és változnak a struktúrák, változnak az egyenletek. Mi történik akkor, hogyha a szakaszmodellje nem koncentrált paraméterű modell, hanem valamilyen elosztott paraméterű modell, például egy parciális differenciál egyenlet? Ugye ilyen probléma lehet például egy kemencében a hőprofilnak a tartása, ahol bizonyos pontokon vagyunk képesek fűteni ezt a rendszert, mégis egy adott hőprofilt szeretnénk elérni. Bizonyos technológiákban ez nagyon fontos követelmény, és a kapott termék minősége függ attól, hogy milyen pontosan tudjuk ezt a hőprofilt tartani. Ekkor elosztott paraméterű rendszereket kellene irányítani, illetve hát mi történik akkor, hogyha bizonyos jelek a rendszerben, azok nem determinisztikusak, hanem valamilyen véletlenszerű folyamatnak az eredményei, ilyenkor sztohasztikus rendszereket kapunk. Hát ezek az utak mind nyitottak, akkor, hogyha az ember ugye már alapvetően megérti azt, hogy ez a struktúra mit jelent, és az alapesetekben hogyan lehet meghatározni a szabályzókat. Ezek a tulajdonképpen továbblépési irányok a tárgytól kezdve. Ehhez kapcsolódik egy kicsit talán az is, bár erről most nem akarok részletesen beszélni, hogy milyen választható tárgyak vannak a szabályozás technikához kapcsolódóan, ez az ipari irányítás technika, irányítárendszerek gyors prototípus tervezése, ez még hosszabb cím, gyors prototípus tervezésének szoftvereszközei, meg a folyamatirányítás és tervezés gyakorlati módszertana. A következő előadás végén ennek a tárgynak az előadója az fog kapni 5 percet, vagy 10-et, és akkor el fogja mondani, hogy mire szól ez a tárgy részletesebben. Többire most nem térnék ki, hiszen az idő az közben rohamosan halad. Hát mi a cél a mai előadásnál? Egyrészt a diszkrét állapotteres szabályzók tervezésének néhány olyan lépését is megnézzük, amit az elmúlt alkalommal lemaradtak. Itt elsősorban az integrátornak a beépítésére gondolok, meg a terhelésbecslőre. És utána pedig következik ez a 3 pont, ami a stabilitással kapcsolatos. Ahhoz, hogy a nem lineáris rendszerek stabilitását vizsgáljuk, először is azt kell megvizsgálni, hogy azok a stabilitás definíciók, amelyek a folytonos idejű és lineáris rendszereknél rendelkezésre álltak, azok megtarthatóak-e? Nem. Egyébként ez a válasz. Új definíciókat kell majd bevezetnünk. Ezekről majd látni fogjuk, hogy koherensek a lineáris rendszerek esetében bevezetett definíciókkal. Itt a Lyapunov-féle stabilitást fogjuk definiálni nem lineáris rendszerek esetére. És azt is látni fogjuk, hogy nem lineáris rendszerek esetén a stabilitás az nem a rendszer, hanem a rendszer egy pályájának a tulajdonsága. És néhány módszert is meg fogunk nézni arra, hogy egy ilyen stabilitást azt hogyan tudunk megvizsgálni, egy adott pálya stabile, vagy éppen nem. Annak a definíciónak az értelmében, amit egyébként bevezetünk. És lesz még egy speciális eset, amire be fogjuk vezetni a Lassalle tételét, amire a Lyapunov-féle módszerek, ez azokkal az esetekre fog vonatkozni, ahol a Lyapunov-féle módszerek nem elegek. Tulajdonképpen ez a rész, ez azért került be ebbe a tárgyba, de ez önmagában egy zárt anyag rész, könnyen be lehet vezetni ezeket a fogalmakat, és így tovább. Ugyanakkor mutatja, hogy a nem lineáris rendszereknek a területe az mennyivel komplexebb a lineáris rendszerekhez képest. Hát ugye ennél sokkal többet nem érdemes elmondani egy ilyen alaptárgyban. Hát itt van ez az orosz tudós, Alekszandr Lyapunov, őneki köszönhetjük a mai alkalomnak a fő eredményeit. De nézzük meg akkor a diszkrét idejű szabályzó. Tehát hol tartottunk eddig? Tudtunk tervezni egy állapotvisszacsatolást és egy állapotbecslőt is egy ilyen diszkrét idejű esetben. Most ide közvetlenül kiírom, hogy mi itt a D-t azt nullának fogjuk tekinteni. Ez különösebb megkötés nem jelent az ismertetett módszerek esetében. Hát a következőképpen néz ki itt a szabályzási kör, és ez az, amiket már megterveztünk. Vannak erősítéseink, amiket azért kellett beépítenünk, mert az alapjelet figyelembe kívánjuk venni. Az alapjel figyelembe vételére a logikánk az az volt, hogy előírtunk feltételeket az állandósult állapot esetére. És azokból számítottuk vissza az NX és az NU erősítéseket. Ha egybemetű rendszerek esetén, vagy egyváltozós rendszerek esetén az NX az egy skalár értékű erősítés volt, az NX az pedig egy vektor, ez egy oszlop vektor, annyi sora van, amennyi az állapottérnek a dimenziója. És így állítottuk elő az UK beavatkozó jelet. Itt a tervezésnek a módszertana az volt, hogy a folytonos idejű szakaszhoz számoltunk egy vele ekvivalens diszkrét idejű állapotegyenletet, és annak a mátrixaiból kiindulva származtattuk a szabályzó minden egyes erősítését, minden egyes paraméterét, és ennek a diszkrét idejű állapotegyenletnek az állapotmátrixát jelöltük nagy fivel, a UK beavatkozó jelet szorzó vektort jelöltük nagy gammával, és ugye ha D egyenlő 0, akkor az így keletkező XK értékét, tehát C-vel elegendő megszorozni, hogy az YK-t kapjuk, és azt csatoljuk vissza. Azt igyekeztünk elkerülni, hogy a teljes állapotot vissza akarjuk csatolni, hiszen az azt jelenti, hogy nagyon sok mennyiséget kellene mérnünk. Hogy ezt megússzuk, egy úgynevezett megfigyelőt alkalmaztunk. Amely tehát egy becslést állít elő az állapotra vonatkozóan. Az, hogy ez becslés, ezt úgy jelöltük, hogy az X fölé egy kalapot írtunk. Tehát az XK kalap volt. És mindezeknek az elemeknek a tervezését az elmúlt alkalommal tárgyaltuk. Ugye, és ez mind beleértettük a szabályzóba. A megfigyelő egyenlete, és itt volt egy lényeges különbség a folytonos idejű esethez képest, pedig az volt, hogy a megfigyelés K plusz egyedik értékéhez felhasználtuk a megfigyelés előző értékét, felhasználtuk a beavatkozó jel előző értékét, és felhasználtuk a kimenetünk aktuális, tehát a becslendő állapottal azonos indexű értéké. Egy becslő aktualitásáról vagy nem aktualitásáról nem beszélhettünk a folytonos idejű esetben. Akkor nincsenek ilyen indexek. A K és a G számításához az Ackermann képleteket használtuk fel. Megmondtuk, hogy a megfigyelő pólusai hol legyenek, azok folytonos időben szoktuk megmondani, tehát az S síkon, ezek itt a zöldek. Megmondtuk, hogy a állapot visszacsatolás pólusai hol legyenek, ezek itt a pirosak. Ezeket általában úgy mondjuk meg, hogy legyen egy domináns póluspár, a többi pedig az, hogy ez domináns, ezt ne befolyásolja, tehát tőle kellően balra helyezkedjenek el. Utána áttértünk diszkrét időre, ugye a pólusok vagy saját értékek között ez az összefüggés van érvényben, és utána a diszkrét idejű saját értékekre, vagy diszkrét időben specifikált saját értékekre alkalmaztuk az Ackermann képletet, hiszen az Ackermann képlet az egy algebrai feladat megoldása, neki halál mindegy, hogy most azok a pólusok, azok most egy diszkrét idejű rendszer pólusai, vagy egy folytonos idejű rendszer pólusai, amelyhez ezeket az erősítés mátrixokat ki kell számítani. MATLABban pedig ez az Ackermann utasítás támogatta ezt. Folytonos időben is volt két extránk, ez így lesz diszkrét időben is. Az egyik az úgynevezett terhelésbecslő, a másik pedig az integrátor. Én úgy emlékszem, kollégák, hogy még a terhelésbecslőt is elmondtam az elmúlt előadás végén, tehát ami maradt extraként, az tulajdonképpen nem más, mint az integrátor. A terhelésbecslőnél az volt az ötlet, hogy a terhelést egy plusz állapotként bevesszük a rendszerbe, és a bővített rendszerhez tervezünk egy megfigyelőt, akkor az a zavarás terhelésnek az értékét is becsülni fogja, és így azt kompenzálni tudjuk. Az integráló visszacsatolás esetében ott az ötlet pedig az, hogy a plusz állapot az a kimenet integrálja legyen, és az így kapott plusz állapottal fogjuk bővíteni az eredeti rendszer. Tehát az eredeti rendszerünk az továbbra is persze a rendelkezésünkre áll. Ide most egy kicsit más struktúrát fogunk elhelyezni. Az integráló visszacsatolás az azért jó, mert beállítja a típus számot. Ami hát mégiscsak hasznos az alapjel hiba nélküli követésében, meg a zavar elnyomásban is. Az integrátort azt úgy fogjuk megvalósítani, hogy a kimenetnek a integráját fogjuk diszkrét időben számítani, tehát ez egy közelítése lesz az integrálás operátornak. Amikor a diszkrét időre történő áttéréssel és a mintavételezéssel foglalkoztunk, akkor egy sereg ilyen operátoros közelítést láttunk. Itt az egyiket fogjuk használni. Legyen a kimenet integrálja a k-adik mintavételi időpontban x, i, k, tehát egy kis k akar lenni. És integrálásra használjuk az úgynevezett baloldali téglalapszabályt. Az LSR, ugye ez a left square rule. Ugye körülbelül azt jelenti, hogyha a jelet, amit integrálni szeretnénk így ábrázoljuk, akkor valamilyen k-szor t-edik mintavételi időpillanatban adott az ő értéke, és az integrált a k plusz egyszer t-edik időpillanatban pedig úgy fogjuk megkapni, hogy ezt a baloldali értékkel közelített téglalap területet hozzáadjuk az integrál korábbi értékéhez. Ez szerepel itt a fólián is, tehát az xi k plusz 1 úgy adódik, hogy vesszük a korábbi integrál értéke, és ehhez hozzáadjuk ugye ezt a t-szert, hiszen t a mintavételi periódus idő, az y-nak a k eddig időpillanatban felvett érték. Na de hát itt még szerepel ez a hatásvázlat, és azt is ugye feltettük, hogy a d egyenlő nulla. Tehát az y k eddig időpillanatban felvett érték, az az xk szorozva a c-vel, persze c-vel ugye balról kell szorozni, hogy ez, a szorzás ez elvégezhető legyen. Tehát ez tovább egyenlő az xi k plusz t-szer, a t az persze skalár, c ő egy sorvektor, az xk. És ez egy új differencia egyenlet, erre az új változóra. Mégiscsak kénytelen vagyok letörölni ezt a hatásvázlatot. Bevesszük az állapotok közé ezt az új xik-t, ami azt jelenti, hogy az x, ha jól emlékszem, ezt hullámmal szoktuk jelölni, ez ilyen bővített rendszernek a dolgai, így van. Bővített rendszer állapot vektora a k-adik időpillanatban, az ugye megegyezik az eredeti rendszeré, az állapot vektorával, és utána írva ezt az integrál értéket. Szóval sok transzponáltat azért tettem ki, mert ez ugye végül is egy oszlop vektor. Ez pedig egy hullám akar itt lenni. Akkor a differencia egyenlet, ez úgy néz ki, hogy az x k plusz 1, xi k plusz 1 egyenlő. Itt lesz a bővített állapotmátrix, A bővített állapot mátrixnál megint csak ezt a hullámjelölést fogjuk alkalmazni. Tehát ő lesz a nagy fi hullám, meg valamilyen vektor, amit az UK szoroz. Ő lesz a gamma hullám. Az XK plusz 1 az továbbra is a fi szorozva az XK-val. Természetesen itt megjelenik az XK és az XIK. Ebben az egyenletben a integrál nem jelenik meg, és viszont az UK megjelenik, azt gammával szorozzuk. A második sornál nincs más dolgunk, mint behelyettesíteni az XIK és az XK együtthatóit. Tehát itt egy mintavételi periódus idő szorozva C fog szerepelni, itt pedig egy egyes, és hát ugye ebben az egyenletben nem szerepel az UK, tehát ez nulla. Az YK pedig egy C hullám vektor szorozva az aktuális állapot, X, K, X, I, K. A D az pedig nulla, úgyhogy azt nem írom ki. Itt pedig ugye a C és a nulla szerepel. Tehát ez a bővített egyenlet, ez akkor ilyen alakú, hogyha ennek az integráló műveletnek az LSR közelítését használtuk. Oké, tehát ez a bővített egyenlet, ez az LSR, vagy ezzel a másik színnel szintén az LSR esetben keletkező változata. Más változatot is kaphatnánk, hogyha más operátor közelítést használ. Használhatnánk akár a bilináris képletet is, vagy a testing transformációt, akkor az integrátor integrálás számítására, akkor nyilván egy kicsit másképp nézne ki ez a bővített állapot egyenlet. És akkor a következőt tesszük, ez a bővített egyenlethez számolunk egy állapot visszacsatolást. Ackermann képlettel természetesen. Az így keletkező erősítés vektorban lesz egy x dimenziójával kompatibilis k sorvektor, meg még egy szám, ami az integrál értékét fogja szorozni. Tehát itt képezzük a integrált, és ez az integrátor operátor, ez állítja elő számunkra elő, méghozzá a baloldali téglalap szabállyal a kimenetnek az integráját, ezt KI-vel fogjuk megszorozni, és őt pedig az Y-ból, itt persze természetesen szerepel még egy megfigyelő, a K-val szorozzuk meg. Tehát a teljes rendszerünk hatásvázlat az így fog kinézni, hogyha D egyenlő nulla, tehát NX-et ki tudjuk számolni, K-t, K-it ki tudjuk számítani a bővített rendszerünkhöz, a megfigyelőt az eredeti nem bővített rendszerhez tervezzük, hiszen az ő feladata nem az, hogy előállítsa az XK-t meg az XIK-t, az XIK-t azt mi a szabályzóban számoljuk. Okay. Tehát a megfigyelő az az eredeti rendszerhez tartozik. Ezzel minden egyes blokkot meg tudunk tervezni a diszkrét idejű szabályzóban is. Ugye ennek a bővített egyenletnek az alakja, az némiképpen különbözik a folytonos idejű esetben kapott bővített egyenletből, például azért is, mert itt szerepel a mintavételi periódus idő, folytonos idejű esetben mintavételi periódus időről nem beszélünk. Hát ez folytonos működésű szakasz, folytonos működésű szabályzóval egyetemben. Tehát most már mind folytonos, mind diszkrét időben tudunk állapotteres szabályzót tervezni, benne az állapotvisszacsatolással, a megfigyelővel, az alapjel figyelembevételére szolgáló erősítésekkel, illetve két lehetséges extrákkal, amelyek mindig úgy működnek, hogy bővítjük az állapotegyenletet, ezek közül egyik a terhelésbecslő, a másik pedig az integráló hatás. Nos, kedves kollégák, tehát nem lineáris rendszerek stabilitásának vizsgálatával folytatjuk. Mit is értünk nem lineáris rendszeren? Nem lineáris rendszeren egy olyan rendszert fogunk érteni, ahol az állapot deriváltja, az valamilyen általános függvénye, ezt egyelőre F felülvonással fogom jelölni, minden időpillanatban az X-nek és az U-nak. Van még általánosabb felírás is abban az esetben, hogyha az F az még explicit módon az időnek is a függvénye, de ezzel most nem foglalkozunk. Tehát ez az F felülvonás, ez ugye itt valamilyen olyan hozzárendelés, ami, hogyha n-dimenziós az állapot terünk, akkor n plusz egy darab számhoz hozzárendel n darab szám. És megmondja, hogy milyen irányba mozgunk tovább az állapot térben, ugye minden időpillanatban. Ennek speciális esete a lineáris eset. Abban az esetben az x pont az ax plusz bu alakú, ez tehát a lineáris eset. Azt tudjuk, hogy a kettő között van egy átmenet egyébként, tehát egy nem lineáris rendszerhez tudunk kapni nem lineáris dinamikát, ez pedig az egyik ilyen átmenet, egyelőre egyről tudunk, és ezt nem is kívánjuk túlságosan bővíteni ebben a fél évben, az a munkapont körüli linearizálás. Ahol a munkapontot úgy definiáljuk, hogy ez az a pont, amiben behelyezve a rendszert, ez onnan nem mozdul. Tehát, hogyha tudunk mondani az x-re és az u-ra olyan értékeket, amelyeket x0-val és u0-val jelölünk, hogy ezekre igaz, hogy ott ennek az f felülvonásnak az értéke éppenséggel pontosan nulla, ez azt jelenti, hogy ha oda helyezzük a rendszert, ő ott is marad, nem megy tovább, az x nem változik. Akkor e körül a pont körül, ugye Taylor sorba fejthetjük ezt a bizonyos f-et, és ebben az esetben az a, a lineáris rendszer a-ja, az úgy nőn ki, hogy vesszük ennek az f felülvonásnak a különböző differenciájait az x elemei szerint. Az első sorban az f1-nek vesszük a differenciáit a különböző x-ek szerint, egészen az n-ig. És így tovább, itt az utolsó sorban az fn-edik komponensének a differenciája áll az x1 szerint, itt pedig ugyanennek a f felülvonás komponensnek a differenciája áll az xn szerint. És hát persze ezt az egészet, hogy egy számszerű mátrixot kapjunk, ki kell értékelnünk itt a munkaponti helyen, a munkapontnak megfelelő helyen. A B, az pedig természetesen egy teljesen hasonló eset lesz, csak ott az U szerint kell tekinteni ezeket a parciális differenciálokat, tehát az F felülvonás 1-et, ugye egybemetű rendszert tekintünk, akkor az U-nak nem kell, hogy különböző indexe legyen. Itt is azt mondtuk, hogy az U-nak a dimenziója az 1, tehát ez egy egyszerű oszlop vektor lesz, df felülvonás n, du, és hát ezt is nyilván, ahol ki kell értékelnünk, az a munkapont. És nyilván az is biztos, hogy ez a lineáris rendszer, mint egy közelítéssel kaptunk, csak a munkapont valamilyen környezetében írja le jól ennek az eredet, nem lineáris rendszernek a működését. Tehát a munkapont környezetében végül is következtethetnénk a stabilitásra, ha megnéznénk ennek az A-mátrixnak a saját értékeit. Tehát ez egy lehetséges módszer lenne. Szóval látni fogjuk, hogy ez valóban igaz is. És a szerencsés tulajdonságai a lineáris rendszereknek, amiket itt ki is használtunk az egész fél év során eddig, az egyrészt az volt, hogyha tekintjük a megoldását, akkor külön tudjuk választani a kezdeti állapotnak a hatását, illetve méghozzá egy ilyen össze két tagjában, illetve a bemenet, a beavatkozó jel idő szerinti alakulását. Ez a külön választás, a szuperpozíciónak ez a formája, a nem lineáris rendszereknél nem teljesül. Ezen kívül ennek a lineáris rendszernek, hogyha az A mátrix az nem szinguláris, egyetlen egy egyensúlyi pontja van, az egyensúlyi pont pedig az az eset, amikor az X az nulla, meg az U is nulla. Egy nem lineáris rendszer esetén több ilyen munkapont is lehetséges. A lineáris rendszerek esetén egy stabilitásra pedig azt mondtuk, hogy egy ilyen rendszer stabil, hogy az A-nak az összes saját értéke ugye a bal félsíkra esik, tehát ez a stabilitás, ez a rendszernek a tulajdonsága volt. Ez nem függött attól, hogy milyen bemenetet adtunk a rendszer. És ennek a stabilitásnak az volt a következménye, hogy ha azonosan nulla bemenetet kapcsolunk ide, akkor bármilyen kezdeti állapotra a rendszer az a nullát, az origót, azt minden határon túl megközelítette, ahogy az időben haladtunk előre. A másik következménye ennek a stabilitás definíciónak az volt, hogy korlátos beavatkozó jelet adva a rendszerre, korlátos bemenetet kapcsolva a rendszerre, a válasz is minden egyes komponensében korlátos maradt. Függetlenül attól, hogy milyen bemenetet kapcsoltunk rá. Tehát ugye ez volt a stabilitás a lineáris rendszerek esetében. Tehát nem lineáris rendszereket is szeretnénk irányítani. Tehát most ezeket a rendszereket fogjuk vizsgálni. Nagyon gyors osztályozást azért ezeknél a nem lineáris rendszereknél is tennék, mielőtt tovább mennénk. Tehát maradunk, kicsit elfelejtjük ezt a lineáris esetet, elfelejtjük ezt a bizonyos munkapontot. Mert a munkaponti linearizálás csak akkor jó, hogyha a munkapont környékén szeretnénk szabályozni a rendszerünket. Különben ez a közelítés ez nem érvényes. Ezeket a rendszereket egyébként általában fel lehet írni más alakban is. Külön lehet választani a beavatkozó jelek és a saját sodrásnak a hatását. Az egyik ilyen típusú rendszerek, azok úgy néznek ki, hogy ezt a F felülvonás függvényt, ezt fel tudjuk úgy bontani, hogy ez valamilyen F1x, meg GX-er U alakú. Ez mindegy lehetséges, legfeljebb itt az út, ennek az U-nak a deriváltjaként kell majd tekinteni. Ezek vektormezők az F is és a G is, ezt sodrásnak szoktuk nevezni, hogyha ilyen alakul ez a nem lineáris rendszer. Abban az esetben, hogyha a differenciál egyenlet olyan, hogy ez az f1x ez azonosan nulla, akkor ezt a rendszert, az ilyen alakú rendszereket, azokat sodrásmentes rendszernek nevezzük. A sodrás kifejezés az azért jogos, hogy látszik, hogy akár milyen állapotban vagyunk, az onnan tovább mozdulás irányának két komponense van. Két vektorból áll össze ez a x pont. Az egyik vektort nem fogjuk tudni befolyásolni, ugye itt nem szerepel az u, ez sodorja az állapottérben a mi rendszerünket, erre nem vagyunk hatással. A másik komponensre viszont a g-re, az u nagyságával hatással vagyunk, tehát ezt ki is nullázhatjuk, ennek az irányát is változtathatjuk, pontosabban hát plusz vagy negatív, pozitív vagy negatív irány tetszőleges nagysággal választhatunk neki. Hogyha nincs ilyen sodrás, akkor ugye értelemszerűen sodrásmentes rendszerről beszélhetünk. Egy ilyen rendszernek ugye vannak megoldásai, megoldásokat nevezzük majd pályáknak. Tehát adott egy hozzárendelés, ami a t-hez hozzárendeli a xi-t igőfüggvény, amelyik minden időpillanatban egy n elemű vektor, és azt fogjuk mondani, hogy ez megoldása ennek a differenciál egyenletnek valamilyen ut mellett, ha ugye nyilván x helyére behelyettesítve ezt az időfüggvényt, ez az egyenlet, ez azonosan igaz marad, tehát a xi-nek az időszerinti deriváltja, ez megegyezik az f felülvonásnak a xi t ut benvett értékeivel. Ez a rendszer egy felnyitott körbeli rendszer, ugye, hiszen van bemenete, és arra válaszol valamilyen mozgásra az állapottérben. Itt is definiálhatunk állapot visszacsatolást. Mondhatjuk azt, hogy minden időpillanatban az u, az legyen valamilyen függvénye az x-nek, például valamilyen g felülvonás függvénye, és ezt visszahelyettesítjük ebbe, és úgy kapjuk meg a zárt kör nek az egyenletét. X pont egyenlő f felülvonás x, g felülvonás x, és látszik, hogy ez már csak x-től függ. Ugyanúgy, mikor az állapot visszacsatolást alkalmaztuk a lineáris rendszerek esetében. És ezt az egészet fogjuk úgy továbbiakban jelölni, hogy fx. És minden, amit a továbbiakban mondani fogunk, az a zárt kör egy pályájának a stabilitására vonatkozik. Tehát a zárt kör egy megoldásának a stabilitását fogjuk vizsgálni. Pont kifért. Tehát nem az egész rendszerre, nem az f függvényre vonatkozik a stabilitás vizsgálat, hanem egy megoldás esetére vonatkozik a stabilitás vizsgálat. Ez nagyon fontos különbség. Nézzünk egy ilyen rendszert, egy mechanikai rendszert, ha eléggé gyors a számítógépen, ennek a megjelenítéséhez. Ez egy úgynevezett pókdaru. Ez egy kis makett. Ez egy nem lineáris rendszer. Van felfüggesztve egy teher, majd egy laborbeli játék, nem egy igazi nagy darab. Itt van felfüggesztve egy teher. A teher pozícióját felülről egy kamera segítségével tudjuk érzékelni. A teher egy fix hosszúságú kötélen, itt fel van függesztve, ebbe a pontba, ahova még besatlakozik három másik kötél. Ez a felülnézet, ez pedig egy oldalnézet. Ezeket a köteleket, itt van egy kis csörlő, azon átvezetjük, és itt motorokkal csévélni tudjuk. De nyilván akkor ennek a pontnak a helyzetét tudjuk változtatni, ennek valamilyen gyorsulást tudunk adni, a kötélerővel pedig gyorsulást tudunk kikényszeríteni a tömegre. És a munkatérben akarjuk vinni ezt a tömeget. Ez egy daru probléma, egy klasszikus darus probléma. Ez egy többemetű nem lineáris rendszer. Ugye nyilván itt csinálhatunk egy munkapontot, ez ugye egy egyensúlyi helyzet. Itt, hogyha nem változtatjuk meg a beavatkozó jeleket, akkor itt is fog maradni ez a tömeg. De ez a közelítés akkor, hogyha egy ilyen körpályán szeretnénk vinni ezt a rendszert, ez már nem lesz jó. Tehát egy ilyen visszacsatolást kellett alkalmaznunk, és a megoldás, aminek a stabilitását biztosítani kell itt majd a zárt körben, az az, hogy ez a tömeg itt egy körpályán mozog. Ez nem egy munkapont, ez egy időben változó pálya. Ez egy követő szabályozás, hogyha úgy tetszik. Oké? Okay? Egy klasszikus, nem lineáris, úgynevezett benchmark probléma. Mi laborunkban is található ilyen daru, csak az éppen egy függőleges síkban mozog. Tehát ezen a körpályán kell tartani ezt a berendezést, és a zavarokat is kompenzálnunk kell. Most megzavarjuk a rendszert, és utána ez a pálya, ez stabil. Ugye látszik, hogy stabil, ha máshonnan indítjuk el ezt a tömeget, ott tartjuk, pofonütjük, megrugdossuk, valami ilyesmi történik, akkor ez oda visszatér. Oké? Okay. És látszik, hogy ez nem egy lokális stabilitás, tehát nem csak a pálya környezetéből tudunk visszatérni a pályára, hanem egész messziről is. Ja, tehát nagyon messziről is konvergálunk ehhez a megoldáshoz. Ja, tehát az látszik, hogy egy idő után ezt a megoldást, ezt a pályát megközelítjük. Ja, nem egy pontba térünk vissza, mint a lineáris rendszerek esetében, hanem ez a pálya, mondhatjuk azt, hogy stabil. Ez a kör, zárt körben zavarást adunk rá, ez tulajdonképpen egyenértékű azzal, mintha egy pályán kívül lévő kezdeti értéket adnánk a rendszernek, és onnan engednénk tovább. Ez egy stabil pálya. Oké? Tehát most nagyjából látjuk azt, hogy mit értünk egy pálya stabilitásán. Valahogy ugyanakkor ezt jó lenne valamilyen definícióval is megfogni ezt a dolgot, amit most itt többé-kevésbé látunk. Ugye ezek egész bonyolult pályák is lehetnek, amik egy nem lineáris rendszernél stabilizálni szeretnénk. Például, ha tekintünk egy lépegető robotot, egy futó robotot, akkor ugye az ő futás az egy periódikus pálya, egy valamilyen lépkedési stratégia szerint. És mi azt akarjuk, hogy a robot ezt kövesse, és közben ne boruljon fel. Akkor nekünk ezt a pályát kell stabilizálnunk zárt körben, megfelelő visszacsatolással. Próbáljuk tehát megfogni valamilyen matematikai egzaktsággal, azt, hogy mit értünk egy ilyen pálya stabilitása alatt. Az a fajta stabilitás definíció, amit be fogunk vezetni, az az úgynevezett Lyapunov-féle stabilitás lesz. Ő azt hiszem Odesszában született, vagy ott halt meg, mert nem emlékszem erre pontosan. De a differenciál egyenletek megoldásainak stabilitását vizsgálta. Most stabilitás definíció következik. És amire stabilitás definícióját ki akarjuk találni, az az x pont egyenlő fx egy xi t megoldása. Ugye ez a daru, ennél a kis darunál, ez a körpálya. Következő első definíciót tudjuk kimondani, ez magának a stabilitásnak a definíciója. A Lyapunov értelemben vett stabilitás definíció ennek a xi pályán. Indítsuk el ezt a megpróbálom ezt illusztrálni is, tehát itt van ez a bizonyos xi pálya. A síkban, tehát itt a állapottérnek a dimenziója, ez szerint az illusztráció szerint mindösszesen 2. Következőt kívánom, ettől a megoldástól. Azt kívánom, hogy minden, mondjuk epsilon, igen, pozitív számhoz, ami kijelöli ennek a pályának egy környezetét. Ez a rakunk köré egy környezetet, ami azon pontoknak a halmaza, amelyek nincsenek tőle távolabb, mint a epsilon. Oké? Okay? Tehát ez is epsilon, és ez is epsilon. Oké? Okay? Inkább ide írom rá. Tehát minden ilyen környezethez tudok mondani egy másik környezetet, amit szintén e körül a pálya körül értek, és ezt a deltával fogom jelölni. Amelyik hát adott esetben függ az epsilontól, és ez szintén egy pozitív szám, ami mindjárt látni fogjuk, hogy egyértelműen kisebb kell, hogy legyen, mint ez az epsilon. Ő tehát a delta környezet. Hogyha elindítva a delta környezeten belülről bárhonnan egy pályát, bárhonnan, akkor ez a pálya ennek a xi megoldásnak az epsilon sugarú környezetét soha nem hagyja el. A delta sugarú környezetéből kimehet, de az epsilonból már nem. És mind a kettőnek végesnek kell lennie. Oké? Okay? Tehát ő... Ugye elindítottam a deltán belülről, ő az epsilon környezeten belül kell, hogy maradjon. Oké? Okay? Nem kell, hogy állandóan minden határon túl megközelítse ezt a xi-t. De nem léphet ki ebből az epsilon sugarú környezetből. Oké? Okay. Ez azt jelenti, hogy nagyon leegyszerűsítve, hogyha elég közelről indítom a rendszeremet ehhez a pályához, akkor egy bizonyos távolságra ettől a pályától sosem távolodok már el. Tehát a közelébe is maradok. És ugye egyértelmű, hogy ezt a definíciót erre a pályára tudtam kimondani, erre a xi-re. Oké? Tehát a közelében maradok. Fontos, hogy ez a pálya, ez lehet olyan is, hogy ez egyetlen egy pont az állapottérben. Tehát a xi az egy egyetlen egy pont. Ugye, az egy konstans pálya. Ebbe a definícióba az is belefér, nem? Hogy a xi az konstans. Akkor én itt ebben az állapottérben, ha a xi az konstans, akkor a következőképpen degenerálódik ez a definíció. Akkor persze ez egy konstans vektor, akkor itt van az én xi, ő konstans, itt van körülötte az én epsilon pozitív számom, tudok mondani körülötte egy delta környezetet, bocsánat, a xi-t azt fehérrel jelöltem, tudok mondani körülötte egy delta környezetet, hogyha azon belül indítom a pályámat, akkor az nem hagyja el nem hagyja el ezt a környezetet. A zöldet. A zöldhöz tartozik az epsilon, ez a csúnya barnához pedig a delta. Oké? Okay. Tehát nyilván egy ilyen konstans pályára is értelmes ez a definíció. Ezt az illusztrációt, hogyha fel akarjuk írni, egy kicsit exaktabb módon, ugye azt írhatjuk, hogy ez a delta olyan, hogyha egy pályát a xi delta környezetéből indítok, akkor ez semmilyen tére nem hagyja el a xi epsilon sugarú környezetét, tehát az xt minusz a xi t az mindenütt kisebb marad, mint ez az epsilon. Ez a szimpla definíció. Akkor, hogyha nem csak ezt követelem meg a pályáktól, tehát hogy benne maradjanak ebben a környezetben, hanem azt is megkövetelem ezekből a delta környezetekből induló pályáktól, hogy ahogy az idő halad előre, ők minden határon túl megközelítsék ezt a xi megoldást, akkor azt mondom, hogy ez a xi-t megoldás, ez nem csak stabil, hanem ő aszimptotikusan is stabil. Ez a következő definíció, az aszimptotikus stabilitás. Szintén Lyapunov értelemben. Ez ugye egyenértékű a stabilitással, tehát ezt megköveteljük, plusz azt is megköveteljük, hogy ne csak ez teljesüljön, tehát hogy ebben az epsilon sugarú környezetben maradunk, hanem az is, hogy ez a különbség, ez a nullához tartson. Ahogy a T a végtelenbe tart. És engedjék meg nekem, hogy ezt így jelöljük. Ha még egyébként azt is megkötjük, hogy ennek a távolságnak a csökkenése, ez majorálható legyen egy exponenciális függvénnyel, akkor azt mondjuk, hogy nem csak hogy aszimptotikusan, de még exponenciálisan stabil ez a megoldás. Okay? Erre a környezetre viszonyítva. Már most van még egy kérdés, az az, hogy mekkora ez a delta környezet. Mi nyilván nekünk az a jó, hogy ez a delta környezet ez minél nagyobb. Tehát nem csak egy kis környezetéből indulva maradnak a pályák a Xi környezetében, hanem minél szélesebb tartományból indítva is ugyan benne maradnak ebben a csőben, ha úgy tetszik, egy hipercsőben. Amire most még ki kell térnünk, az ennek a stabilitásnak a vizsgálata. Szünet előtt még szeretném kimondani azt a módszert, amivel meg lehet nézni, hogy vajon egy ilyen pálya Lyapunov értelemben stabil. További egyszerűsítést is teszünk, és majd meglátjuk, hogy ez nem különösebben nagy egyszerűsítés. Egy speciális megoldást fogunk vizsgálni. Tegyük fel, hogy a Xi egyenlő nulla, azonosan nulla, az megoldása az F-nek. És ez ő stabilitását fogjuk vizsgálni, és erre szolgáló módszer az a Lyapunov direkt módszer. A Lyapunov direkt módszere az egy szükséges feltételt mondta arra, hogy ez a Xi megoldás, ez a speciális Xi megoldás, ez stabil legyen. És a következőt mondja ki. Két feltételünk van. Az egyik feltétel az az, mind a kettő egy függvényre vonatkozik, egy skalárértékű függvényre vonatkozik, amelyik az állapotterünk minden egyes pontjához egy számot hozzárendel. Tehát az állapotterünkben minden egyes ponthoz tartozik egy szám. Ilyen függvényeket egyébként ismernek, az energiafüggvények ilyenek. Egy mechanikai rendszernél, aminek van mozgási meg potenciális energiája, akármilyen konfigurációban is van bármilyen sebesség állapotban, egy ilyen számot, ami az ő teljes energiája, hozzá tudunk rendelni. Ezt a függvényt jelöljük V-vel. Az első feltétel azt mondja ki, hogy ez a V, ez mindenütt legyen pozitív, kivéve a mi pályánkon, ahol ő nulla. Tehát ő mindenütt pozitív, mindenütt nagyobb, mint nulla, kivéve az origóba. Ez az első feltétel. És a második feltétel, ami számunkra érdekesebb, és tulajdonképpen nagyon szemléletesen, szinte bizonyítás nélkül mutatja, hogyha ez teljesül, akkor valóban az origónak stabilnak kell lennie. Ugyanis a második feltétel azt mondja ki, hogyha a mi rendszerünk differenciál egyenletét kielégítve elkezdünk mozogni az állapottérben, és ennek a függvénynek az értéke a mozgásunk során mindig csak csökken, soha nem növekszik, akkor nem juthatunk máshova, csak az origó közelébe. Ugye ott a legkisebb az értéke ennek a függvénynek. És az egész direkt módszernek az elgondolása az ez. Ugye, itt van például ez a terem, én itt valahol elhelyezkedhetek, elindulhatok valahonnan, hogyha csak lefele jövök, akkor akárhonnan indultam el, valahova a táblának a környezetébe jutok. Ugye? Az, hogy milyen magasan állok éppen a teremben, az lesz az én ilyen V-függvényem. Ezt a V-függvényt, ezt egyébként Lyapunov-függvénynek szokás nevezni. Hát a trükk az, hogy ha találunk egy ilyen V-függvényt egy adott F-rendszerhez, amelyről sikerül belátnunk ezt a két tulajdonságot, akkor azzal beláttuk azt is, hogy ez a megoldás ennek a rendszernek stabil. Oké? Tehát, ez a bizonyos XT megoldás stabil. Ha létezik olyan V úgynevezett Lyapunov függvény, hogy ő teljesít két feltételt. Az egyik feltétel az, hogy ő mindenütt nagyobb, mint nulla, kivéve az origót. Ezt úgy is mondhatnánk, hogy ő egy pozitív definit függvény. Minden x-re kivéve az origót. És a második feltétel, hogy ő, és ezt úgy mondjuk matematikailag kicsit exaktabbul, hogy az f integrál görbéi mentén csak csökken. Tehát elindulok egy megoldás mentén, az f egy megoldása mentén, és ott az a v mindig csökken, akkor én e megoldás mentén nem juthatok máshova, csak az origónak környezetébe. Hogyan számítjuk ki azt, hogy a Vx az csak csökken az Fx megoldásai mentén? Hát tulajdonképpen egy iránymenti deriváltat kell számolnunk. Ezt azért mondom, mert azt remélem, hogy az iránymenti derivált fogalom ez ismerős a korábbi tanulmányokból. Tehát meg kell nézni minden egyes pontban, hogy a V, ha abba az irányba mozdulunk el, amit számunkra az F kijelöl, akkor csökken. Tehát azt kell kiszámolnunk, hogy mennyi a D per DT a vevéne. Ugye ez tulajdonképpen a vevé pont. A vevé az egyébként persze függ X-től is. Ezt a következőképpen tudjuk kiszámítani. Ugye ez egy összetett függvény. Először is vesszük a külső függvény deriváltját, az a V, az X szerint. Tehát ez nem más, mint a dV per dx, és ezt megszorozzuk az X ponttal. Na de az X pont az az fx. Próbáljuk kiírni ezt a dV per dx-et. Ez a V-nek kedves kollégák, a gradiense. dv per dx1, dv per dx2, és így tovább, dv per dxn, hogyha az állapottér dimenziója n, és ezt szorozzuk meg az f-fel, ugye hát ami áll az f1, x-ből, az f2, x-ből, és hát ennek a függvénynek is n darab komponense van, tehát ez egy szám. És hogyha ez a szám, ez minden x-re negatív, akkor minden integrál görbe mentén csak lefele mehetek. De ha csak lefele megyek mindig, és a legkisebb értékkel rendelkező pont az origó, akkor nekem az origó felé kell mennem. Ugye, hogyha elmegyünk síelni, és a nap végén le szeretnénk jutni a faluba, mindig lefele síelünk, és mondjuk a völgyet azért eltaláltuk, akkor a faluba érkezünk meg előbb-utóbb. Tehát befejezném azért ezt a módszert, a felírását, és utána megint tartunk egy szünetet. Tehát ekkor a xi t egyenlő nulla, Lyapunov értelemben stabil. Szünet után csinálunk erre egy nagyon egyszerű példát. Ha megnézzük, hogy egy konkrét esetben hogy tudjuk ezeket a számításokat elvégezni. Ami pedig még hátra van, az a Lyapunovnak az indirekt módszere, és ez a bizonyos Lassard tétel. Ugyanis itt elhallgattunk egy lehetséges problémát. Mi történik akkor, ha ez, tudunk mondani ilyen v-t, csak az nem mindig csökken, hanem vagy nem változik, vagy csökken. Akkor vajon tudunk-e mondani valamit a stabilitásról? Nos, kollégák, visszatérve itt a szigorú tekintetű Lyapunovhoz, tekintsünk egy példát. Ez tehát a Lyapunov direkt módszeréhez lesz egy példa. Az x pont egy kétdimenziós rendszerre fog vonatkozni. Ugye ebben az esetben az fx-nek az alakja az egy olyan vektor lesz, amelyikben összesen két komponens van, az f1x meg az f2x, és ennek az alakja legyen, kicsit puskázok, mínusz x2 meg x1 négyzet, bocsánat, mínusz x1 a kövön, és a másik az az x1 mínusz x2 a kövön. Hát ez egy nem lineáris rendszer. Bizony igen egyszerű. És az origónak a stabilitását kell vizsgálnunk, tehát a ennek a pontnak a stabilitását vizsgáljuk. Szeretnénk belátni. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy arra vagyunk kíváncsiak, igaz-e az, ha elindulunk valamilyen pontból, mint az állapottérben, akkor az a pálya, amiből elindulunk, az megközelíti minden határon túl ezt az origót. Ha találunk egy olyan pozitív függvényt, amelyik minden pontjára ennek az állapottérnek, tehát pozitív értéket vesz fel, És ennek a rendszernek a pályái mentén csak csökken, és az is igaz rá, hogy az origóban ő nulla, akkor ugye a pályák biztos, hogy az origó felé menne. A Lyapunov módszerek alkalmazásának a fő nehézség egyébként pontosan ennek a V-függvénynek a megtalálása. Itt most ne vesződjünk ezzel a problémával. A V-függvényünk az ugye az X1-nek és az X2-nek a függvénye, az legyen egyenlő az X1 négyzet meg X2 négyzettel. Ugye, az triviális, miután itt négyzet összegről van szó, hogy ez egy pozitív definit függvény, tehát a Vx az valóban nagyobb, mint nulla, minden x-re, kivéve az origót. Amit most el kell végeznünk, az az, hogy megnézzük, hogy a V-nek az idő szerinti deriváltja, tehát valóban csökkene. Ez tehát az előbbiekben felírtak szerint következőképpen számolódik. Vesszük a V-nek az X1 szerinti differenciáját, az X2 szerinti differenciáját, és ezt megszorozzuk a F1, F2 komponensekből összeállított F-vektor. Hát itt a differenciál az nagyon egyszerűen számítható. Ugye ha X1 szerint differenciálunk, akkor ez 2X1 lesz. Ha X2 szerint differenciálunk, akkor ez 2X2 lesz. És ezt szorozzuk meg ugye ezekkel az értékekkel itt, tehát mínusz x2 mínusz x1 köb, ez tehát egy 3-as akar lenni, alatta pedig x1 mínusz x2 köb. Ez egy egyszerű skaláris szorzat, következő eredményre vezet, mínusz 2 x1 x2 mínusz 2 x1 a negyediken plusz, ugye most már itt a második tagokat szorozzuk, 2 x1 x2 mínusz 2 x2 a negyediken. És láthatjuk, hogy ez egy nagyon jól megkonstruált példa, mert amit kapunk, az egyrészt az az, hogy ez a tag, a 2x1, x2 az kiesik, a mínusz és a plusz miatt, és ami marad, az a mínusz kétszer, x1 a negyediken, meg x2 a negyediken. Ez itt mindenképpen pozitív, minden x1, x2-re, egy negatív számmal megszorozva, ez mindenütt negatív, kivéve persze az egyetlen egy pontot, ahol nem, az pedig pont az origó. Tehát ennek a V-nek a változása abba az irányban, minden pontban, amerre az fx által adott differenciál egyenlet megoldásai mentén megyünk, az negatív. Tehát ez mindenütt csökken, origóba megyünk, tehát az origó, ez stabil. Ez ennek a nagyon egyszerű példának a végére is értünk. És nézzük meg a másik módszerét Lyapunovnak. Ugye az előző módszer volt a direkt, akkor nyilván a másik módszer az az úgynevezett indirekt módszer lesz. Továbbra is a feladat, hogy vizsgáljuk meg egy ilyen nem lineáris rendszernek a megoldását, pontosabban annak a stabilitását. Egy olyan speciális megoldást tekintjünk, amelyik az origóban marad. Ez a módszer, ez a linearizált rendszernek a vizsgálatán alapszik. X pont egyenlő fx rendszert vizsgáljuk, annak is a xit azonosan nulla pályáját. Fogjuk magunkat és megkonstruáljuk a, hiszen ez végül is egy munkapont, tehát ilyen értelemben ez egy tulajdonképpen már ismert módszer. Megkonstruáljuk ennek a rendszernek a lineáris közelítését itt az origó környezetében. Ezt ugye úgy kapjuk, hogy fogjuk magunkat, x szerint differenciáljuk az f-et, és kiszámoljuk az értékét ennek a keletkező mátrixnak az origóban, és akkor a következőt tudjuk mondani. Ha A minden saját értéke ezeket jelöljük lambda i-vel olyan, hogy ezeknek a saját értékeknek a valós része az szigorúan negatív, akkor ez a xit azonosan nulla, ez stabil. Ha A-nak létezik olyan saját értéke, azokat megint lambda i-vel jelölve, hogy akár csak egynek is a valós része az pozitív, akkor ez a megoldás, ez labilis. Ez a másik lehetséges megoldás. Látszik ennek a, hogy így mondjam, sebezhetősége, hiszen nem mond semmit azokról a szituációkról, amikor a képzetes tengelyen vannak a saját értékek. Már pedig ez is előfordulhat. Tehát, hogyha majdnem nincs minden saját érték a balfélsíkon, de van néhány saját érték a képzetes tengelyen. Egy sincs a jobb félsíkon. Akkor mit tudunk mondani? Ennél a direkt módszer az jobb volt. Erre nem is csinálunk példát. Amit még a mai alkalommal el kell mondanom, az a Lazar tétel. Lyapunov direkt módszerében az egyik feltétel az az volt, hogy ennek a V-nek folyamatosan csökkennie kellett. Egy helyen engedtük meg, hogy ne csökkenjen, ez pedig az origó volt. Lazar tétele arra az esetre mond valamit. Tehát a Lyapunov direkt módszerét egészíti ki úgy, hogyha csak azt tudjuk mondani, hogy ennek a V függvénynek a deriváltja az kisebb vagy egyenlő, mint nulla. Oké. Azt a halmazt, ahol ez a derivált, ez pontosan nullává válik, jelöljük ennek. Hát ez az a halmaz, melyre igaz, hogy az hogy a V függvény differenciája, vagy időszerinti deriváltja, az F irányai szerinti differenciája itt nulla. Tehát itt nem változik ez a V-nek az értéke, szóval mint hogy itt egy fennsíkon maradnál. De mégis akkor hova tartanak a megoldások? Ez a kérdés. Tulajdonképpen az okfejtés az ugyanúgy, mint ahogy a direkt módszer esetén is, elég jól látható. Egyetlen egy új fogalom bevezetéséhez van szükség, ez pedig az invariáns halmaznak a bevezetése. Az invariáns halmaz bevezetéséhez szükség van továbbra is erre az x pont egyenlő fx differenciál egyenletre, hiszen az ő megoldásai segítségével definiálunk egy invariáns halmazt. Tehát az invariáns halmaz definíció ehhez az f-hez tartozik. Oké? Először megpróbálom illusztrálni, és akkor utána leírom egy kicsit konyhanyelvi megfogalmazással, hogy mit értünk ez alatt. Legyen ez az állapotterünk megint csak kétdimenziós, ugye ez egy nagyon egyszerű, jól szemléltethető eset. És ugye jelöljünk ki egy valamilyen halmazt itt. Mikor invariáns ez a halmaz? Ez a halmaz, ez akkor invariáns, nevezzük ezt a halmazt mondjuk I-nek, de ugye ne ezzel a színnel, hanem egy jobban látható színnel jelöljük. I, mint invariáns halmaz akar ez lenni. Hogyha tetszőleges pontot ő benne kijelölök, és megkonstruálom azt a megoldását ennek az F-nek, ami ezen a ponton keresztül megy, bármelyik pontján az I-nek, akkor a T tart a mínusz végtelenbe, és T tart a plusz végtelenbe esetén is, a teljes pálya benne marad az I-ben. Tehát ha bármikor én az I halmazban voltam, akkor ott is maradtam, onnan is jövök, és oda is megyek. Oké? Ez az invariáns halmaz. Oké? Tehát, hogyha ebben a halmazban benne vagyok, akkor ott voltam az idők kezdete óta, és ott maradok az idők végezetéig. Oké? Hogyha tekintjük a rendszerünket, aminek a videóját mutattam, akkor ott az invariáns halmaz, amit nézünk, az ez a körpálya. ugye, amit minden határon túl ez a rendszer megközelít. Ugye, ott én végtelenségig tudok körözni. Az egy invariáns halmaz. Oké? Tehát ez jelenti az invariáns halmazt. Tehát az i halmaz. Invariáns, ha minden x-re ebben a halmazban igaz az, minden x nullára ebben a halmazban teljesül, hogy az xt, amelyik megoldása az x pont egyenlő fx-nek mondjuk a x0 egyenlő x0 kezdeti feltétellel, erre igaz, hogy az xt az benne van ebben az i halmazban minden t-re, a mínusz végtelentől a plusz végtelen. Oké. Okay. Ehhez csatlakozva még el lehetne mondani a pozitív invariáns meg a negatív invariáns halmaz fogalmát is, hogy ott csak azt kellene mondanunk, hogy pozitív invariáns ez a halmaz, hogyha a t pozitívokra igaz ez a feltétel, és negatív invariánsok, hogyha a t negatívokra igaz ez a feltétel. És akkor nézzük meg, hogy most mit mond a Lassalle tétel. Következőképpen instruál minket a Lassalle tétel. Nézzük meg az N halmazon belül, hogy találunk-e ott invariáns halmazt. Az N-en belül. Ahol ő nulla. Ez a V függvény. Nem biztos, hogy van ilyen. Lehet, sőt, az is lehet, hogy ez csak egy pont. Oké? Okay? És azt mondja a Lassalle tétel, hogy ha van benne ilyen invariáns halmaz, akkor a megoldások ezt a halmazt közelítik meg minden határon túl. Oké? Okay? Tehát a Lassalle tétel a következőt mondja ki. Legyen továbbra is n az a halmaz, ahol ez a vn derivált az nulla. Legyen továbbá igaz az, hogy ez a vvx ez nagyobb, mint nulla egyébként. Minden x-re kivéve az origót. Legyen továbbá igaz az is, hogy ő kisebb, mint egyenlő nulla. Ekkor a megoldások n legnagyobb invariáns részhalmazához tartoznak. Annak a darunak, amit mutattam, szabályozása olyan, hogy azt biztosítja a visszacsatolással, hogy az a bizonyos kör alakú pálya az az egyetlen olyan invariáns halmaz, amelyiknél ez a Lyapunov függvény nulla. És ezért a megoldások oda tartanak, akár hova mozgatjuk ki ugye ezt a bizonyos terhet onnan. Tehát ezzel szerettem volna tulajdonképpen egy kétharmadnyi előadással megmutatni, hogy a nemlináris rendszerek esetében milyen eszközökhöz lehet nyúlni, amikor azoknak a stabilitását vizsgáljuk. Ja, nyilván egy alapképzésbeli tárgyban azt már nem nézhetjük meg, hogy hogyan lehet például szisztematikusan megkonstruálni egy visszacsatolást, ami biztosítja, hogy mindig találjunk ilyen Lyapunov függvényt, és eleve úgy állítjuk fel a visszacsatolást, hogy megkonstruáljunk egy ilyen pozitív Lyapunov függvényt, aminek a deriváltja az mindig negatív az zárt kör pályái mentén. Ezeket a módszereket is hozzáadhattam volna ahhoz a listához, amik hát így kicsit kitekintő módon tovább mutatnak az alapképzésben tanult eszközökhöz képest. Mi az, ami még hátra van, hiszen most már olyan túlságosan sok előadás nem maradt. Egy előadás el fog maradni a jövő hét szerdán a TDK miatt. Ami még hátra van, az elsősorban a paraméteres identifikációnak a módszerei. Ezt halogattuk ennek a kérdésnek a tisztázását, de hát nem ússzuk meg. Ugye ez pedig az a kérdés volt, hogy vajon annak a modellnek a paramétereit, annak az átviteli függvénynek az együtthatóit, vagy annak az állapotmátrixnak az értékeit, azt, amik alapján itt a szabályzóinkat megtervezzük, azt vajon hogy kapjuk meg? Azokat mérésekből kaphatjuk meg, úgynevezett paraméteres identifikáció segítségével, és amivel még adós vagyok, kvázi, hogy élesítsük azt az összes módszert, amit itt az elmúlt 10 hétben elmondtam, azaz, hogy ezt a kiinduló modellt numerikusan, helyesen és megbízhatóan hogyan tudjuk meghatározni. Úgyhogy 2 hét múlva erről lesz szó, most pénteken pedig ZH, azt igyekszünk minél hamarabb kijavítani és ugyanúgy az oktatási portálra az eredményeket feltenni. Mára pedig köszönöm szépen a figyelmet és viszontlátást!